Ki mindenki elfoglalta a helyét, akkor akkor megkérem Tölgyesi Pétert, hogy ahogy egyébként a legelején mondtam, de ő még akkor nem volt itt, hogy mint alapító atya, aki ennek a köztársaságnak egyik megteremtője, szólna arról a tetejébe egy évvel ezelőtt körülbelül, a könyv szerint, amelyet itt a kezemben tartok, tulajdonképpen erről a témáról már tartott egy előadást, és én szeretném, hogyha most bizonyos értelemben az események tükrében ezt végig gondolná újra. Köszönöm szépen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Talán ez a legdivatosabb cím ma Magyarországon, hogy válság van a köztársaság. Én nem is tudom már hányadik ilyen beszélgetésen veszek részt, ami valamilyen módon ezzel foglalkozik. Nem is tudom hányadik újságírói megnyilvánulásban szólalok meg erről. Szerintem ez alapvetően a politikai harcnak a kategóriája. A magyar baloldal olyan rossz állapotba került, és annyi sok baj történt körülötte az utóbbi időben, hogy szinte utolsó mondani valójával vált, hogy mi vagyunk egyedül demokraták, mi fogjuk megvédeni ezektől a szörnyű jobboldaliaktól, akik belecsúsznak a szélsőséges radikalizmusba, szinte már fasizmust hoznak ránk valami módon az európai polgári köztársaságot. Van ez alól kivétel a baloldali álláspontok közül, de mégis ez a fő iránya a baloldali álláspontoknak. A jobboldal meg ezt az utolsó 6 évet olyannyira úgy élte meg, hogy ez nem az én köztársaságom. Egy olyan államban, ahol egy parlamenti képviselőt meg lehet verni, utána gúnyolódni lehet rajta a parlamentben, mártírusnak lehet nevetni, és máig nem találja meg a rendőrség a közvetlen felelőst, ami nyilvánvaló képtelenség, ott bizony nagyon könnyen előáll az, hogy a köztársaság polgárának egyik fele meg azt gondolja, hogy ez nem az én köztársaságom. Mi közöm nekem ehhez az egészhez? Ez a tieteké. Tehát a jobb oldal pedig elkezdte delegitimálni ezt a köztársaságot, kezdte azt mondani, hogy ez úgy, ahogy van, összeomlóban van, úgy, ahogy van, elpusztul, és ha máshol nem, a népszavazás magas részvétele, a népszavazásnak a igen sok, egészen megdöbbentően sok, 80% fölötti igenje végképp kimondta a harmadik köztársaság fölött az ítéletet, itt új köztársaság kell. Tehát mindkét állítás a közvetlen politikai harcnak a fegyverzetével szólal fel, és mindkét állítás közvetlen politikai célokat, nevezetesen a saját választói támogatottságának az erősítését próbálja elérni, és a másiknak a gyengítését. Mind a kettőben félelemkeltés és minden más hasonló elem vegyül, ahogy a magyar politikai harcban mindig is volt. Tehát nem elemző állítások ezek szerintem, hanem politikai fegyverek. Hatásos politikai fegyverek, mert még mindig nagyon sok embert megmozgatnak. Ha az ember elolvassa a baloldali sajtót, ez az uralkodó áramlat benne, elolvassa a jobboldali sajtót, ez az uralkodó áramlat benne, és bizony a jobboldal ezzel az állítással tényleg meg tudott mozgatni nagyon sok embert, mondván, hogy az új köztársaság például népszavazásos lesz. Ebben a dologban nagyon nagy nevek megszólaltak. Tudományok doktorai elmondták, hogy olyan leszünk, mint Svájc. A sok-sok népszavazással ezáltal. Mégis azt hiszem, hogy mi az Isten történt ebbe, ki kéne lépni ebből a politikai közvetlen harcnak a fegyverzetéből, és vissza kéne menni először is 89-hez, másrészt meg megnézni, hogy mi történt a környező országokban hasonló módon. A kiinduló pont, amit már tőlem sokan sokszor hallottak, de muszáj elmondanom, mert úgy lesz a teljes íve a szövegemnek, hogy a magyar társadalom a 80-as évek végére éli meg azt, hogy elér a csúcsra. Amiben rögtön benne van a magyar abszurd. A magyar társadalom a 20. században soha olyan rosszul nem állt gazdaságilag, erkölcsileg, politikailag, mint épp a 80-as évek végén. Vannak összehasonlító gazdaság bruttó hazai termékre vonatkozó adatok, nem olyan régen tett közzé például az OECD hosszú időre vonatkozó táblákat, amiből kiderül, hogy 1913-ban az osztrák szintnek, ha jól emlékszem, 77%-án voltunk, 38-ban 75%-án voltunk, és 2001-ben ez az adat szerepel ebben az adatsorban, 36%-ánra kerültünk. Tehát valami magyar abszurd volt, hogy akkor érzi a magyar társadalom a 20. században, a első világháborús összeomlása előtti időket nem számítva, tehát a rövid 20. századot összeszámítva a csúcson levőnek, mikor az objektív helyzetben nem csak Ausztriától kerül távolabb, hanem különösen a dél-európai országok azok, amelyek jól láthatóan Magyarország szintjén voltak nagybából vagy kicsit mögötte, és markánsan megelőzték a rendszerváltás idejére. Az egész történet itt indul. Ott indul, hogy a magyar társadalom egy magabízó, erőteljes társadalom a 70-es, 80-as években, Lengyel László az, aki talán legszebben leírja ezt az életmód nacionalizmust, és aztán egy olyan társadalom van, aki vonzódik a nyugati fogyasztási mintákhoz, és nagyjából azt mondja, hogy eltűröm a versenyző demokráciát is, bár nem szeretem, hogyha ez hozza nekem a nyugati fogyasztási mintákat. Megdöbbentő, hogy a magyarok mennyire nem vesznek részt a demokratikus átmenetbe. Erre rengeteg adatot lehet hozni, számszerű adatot, jól mérhető objektív adatot. Tehát például az első választásokon, az első szabad választásokon nálunk messze a legalacsonyabb a részvétel, talán a lengyeleké egy kicsit hasonlítható a miénkhez, általában a lengyelek hasonlíthatók leginkább a mi útunkhoz. A többi országban meg 90% fölötti, nálunk 65. Az első nagy részvétel. A pártokban való belépés, tehát a rendszerváltó mozgalmakba belépés. Nálunk néhány tízezres, a 45 utáni magyar pártok taglétszáma egybevetve 89 utáni magyar pártokival 5%-os csak. A többi országban nagy mozgalmak születnek, nálunk szinte semmi se, és így tovább, és így tovább. Tehát a magyar társadalom alig vesz részt az átmenetben, nem érzi igazán magáénak a kezdettől. És utána rögtön nagyon hamar óriási csalódás éri ezt az országot. Ahelyett, hogy gyorsan jönnének a nyugati szintek és a nyugati életminták, ahelyett egy gazdasági válság jön. Most megint ez a második magyar abszurd. A magyar gazdaság, ha a köztes európai országaival egybevetjük, teljesen egyértelmű, hogy ekkor teljesített a legjobban. Nyilvánvaló nem feltétlen az akkori kormány érdeméből, hanem az egész magyar történelemnek az érdeméből, de tény, hogyha egy rangsort teszünk a köztes Európa összes országa között, és Horvátországot, Szerbiát, mindenkit beteszünk, tehát az egykori orosz birodalom Baltikummal be nem számított része és a Németország közötti részben, ezekben az időkben, az első 5 évben, egy adatsor szerint például második helyen vagyunk holtversenyben, mármint, hogy nálunk az egyik a legkisebb a visszaesés. A többiek, a baltiak például katasztrofálisan le vannak hozzánk képest maradva, 2,5-szer nagyobb náluk a gazdasági visszaesés. Mégis a magyar társadalom az, amelyik leginkább katasztrófaként éli meg az átmenetet, az összes elégedettségi mutató, amiket akkor mérnek, és ma is nagyjából így van, a legmélyebbre Magyarországot hozzák. Tehát Magyarország a térségben az egyik legsikeresebb, lényegileg holtversenyben az első 3 hely egyikén van, és messze a legelégedetlenebb. Irtózatos erővel rögtön, szinte az új magyar demokrácia megalakulása után rázúdul ez a hihetetlen elégedetlenség mennyiség a politikai szerkezetre. A másik elégedetlenség tömeg az a magyar véleményformálókban, értelmiségiekben keletkezik, és nagyon fontos, erről is beszélnem kell. A magyar értelmiség viszonylag hamar felszabadul az államszocializmus békjói alól, egyre kevesebb a tabu téma, és egyre inkább úgy érzi a magyar reform értelmiség, hogy övé lesz a jövő, a rendszerváltás csak még tovább fogja növelni az ő szerepét, és a reformerek, a 68-as nemzedék fogja megmondani, hogy mi történjen itt Magyarországon. És erre egy óriási csalódás következik, jönnek a szabad választások, és nem a reformerek pártjai jönnek be, hanem Antal József jön, aztán Horn Gyula, jönnek a demokratikusan választott vezetők, akik kerek-perec megmondják az értelmiségieknek, hogy mondjátok kedvetekre a véleményeket, de mi fogunk dönteni. És ezzel párhuzamosan a piacgazdaság is helyére teszi, ha úgy tetszik, a régi kelet-európai értelmiségi szerepeket, leértékeli, az értelmiségnek igazodnia kell a piaci teljesítményekhez. Aki nem nyújt piaci teljesítményt, az hallatlan mértékben leértékelődik, mert a régi állami ellátórendszerek megsérülnek, megbénulnak. Én abban a helyzetben voltam, hogy láttam a másik oldalt is, és nagyon sok vezető politikussal kerültem veszélő viszonyba, és előttem világos volt, hogy lényegében egy-két politikus leszámítva egyetlen egy sincs olyan vezető Magyarországon, aki komolyan figyelne az értelmiségére. Mikor úgymond tanácsot akarok tőled kérni, akkor valójában ő akarja befolyásolni az értelmiségét arra, hogy jótokat írjon róla. olyan vezető politikus, aki komolyan venni, hogy neki a értelmiség bármilyen komoly tanácsot tudna adni, hát én olyannal igazán nem találkoztam, mondom egy-két kivétellel. Valójában a szándék az, hogy eljátsszuk, hogy én tanácsot kérek tőled, és közben pedig befolyásollak, legyél udvari értelmiségi, írjál szépeket rólam. Ez a valódi játszma, nagyon sok értelmiségén nem veszi ezt észre. Ha észreveszi, még rosszabb, teljesen egyértelmű, már 90-ben megjelenik az értelmiségnek a hatalmas ellenérzése a parlamentarizmussal szemben, minden egésszel szemben, a véleményformálók is, ahol csak lehet, mondják, hogy mennyire rosszul működik ez az egész, mert olyan embereket dob felszínre, mint Antal József, Torgyán József, Orbán Viktor, Horn Gyula és mindenki más. Tehát nincs szinte olyan eleme a magyar társadalomnak, amely elégedett lenne a magyar parlamentarizmussal már rögtön az elején. Ez rögtön az első egy-két évnek a története. Rögtön az elején a magyar politikusok, először még a standbeli politikusok egymás között azt mondják, hogy ez a nagy értelmiségi dolog, azt tartsuk távol a politikától. Mert még egy nagyon fontos dolog előjön az értelmiségben, nevezetesen a gyűlölködés. Ahhoz, hogy ez érthető legyen, nagyon messzire kell mennem, el kell mennem a 19. század, 20. század fordulójához. És az ottani magyar történetekhez egészen egyszerűen lehetetlen ezt a hosszú kitérőt megúszni. A hagyományos magyar elitek, a történelmi magyar elitek egészen kivételes módon részt vettek a magyar modernizáció polgárosodásnak a megcsinálásában. A magyar modernizáció és polgárosodás igen nagy rész nem a történelmi elitek ellenére született, hanem általuk. Tehát Magyarországon köztudottan ugye nem volt régi beállt polgárosodás, és bizony a magyar elitek, a magyar arisztokrácia egy része és a magyar földbirtokos résznek egy része, kisebbsége, számra kisebbsége csinálta meg a polgári modernizációt Magyarországon. Aztán ahogy ment előre az idő és közeledtünk a tömegdemokrácia korához, egyre jobban elfáradtak a magyar elitek, ahogy Szegfű gyönyörűen leírja a három nemzedékében, egyre inkább gyengébb pozíciókat szereztek, és közben kezdett fölnőni egy új magyar polgári réteg, ami nem volt meg még 1848 előtt, a nagy reformkor előtt, de a 20. század elejére kezdett fölnőni. És kezdett egy nagyon éles szembenállás a magyar politikában megjelenni. A hagyományos elitek azt gondolták, hogy igen, tieteki a gazdaság, a kultúra, minden, de a politikában nem jöhettek be, mert a politikát mi értjük, nekünk kell a politikát vezetni. És az új polgári elitek pedig azt mondták, hogy amit ti csináltok, az mind szinte Ázsia, az a magyar ugar, ide nyugat kell, de itt és most, de azonnal. Most a modern tömegdemokráciában mindenütt rettenetesen nehéz volt belenőni, még az angol száz világban is. Most olyan szépnek tűnik az egész, de bizony ott is nagyon nagy konfliktusok által történt a belenővés. Európai kontinentális országban meg még nehezebben. A francia történelem tele van szinte polgárháborús állapotokkal, a német történelemről meg ne is beszéljünk. Most ehhez képest szerintem Magyarországon nem mentek olyan nagyon rosszul a dolgok. Hogyha nincs az első világháborús összeomlás, meg ami utána következett, szerintem sikerült volna ez a belenövés a modern tömegdemokráciába. Csak hogy nem, jött az első világháborús összeomlás, jött, ami utána következett, és ettől a pillanatok kezdve teljesen szétvált az élményanyaga, a politikai tradíció rendszere, a magyar társadalom két jelentős részének, a hagyományos eliteknek, meg ennek az új polgári csoportnak. Most ez először értelmiségi színekben jött elő, óriási elővel 89-ben. Akkor még én is standbeli politikusnak számítottam, mi azt mondogattuk egymásnak, főleg az akkori miniszterelnöknek, hogy ezt távol kell tartani, amennyire lehet a politikától. Mert ez egy őrültség, ez el fog mindent pusztítani, ez a szenvedély. Nyilvánvaló ez a szenvedély nagy erővel mindig ellenzékben jelenik meg már, mint az éles állítások. A kormányt mindig leköti az ország bajainak, ezer bajainak a vitel. Ez alapvetően a önmagát liberális ellenzéknek definiáló ellenzékben jelent meg óriási erővel. Mármint az, hogy minden azért olyan rossz, mert az akkori kormánypárt erre akarja állítani a régi magyar elitek folytonosságát, a magyar történelem folytonosságát, és ezért nem hagynak előre úgy a dolgok, ahogy kellenének. Először a politika megpróbált ezt távol tartani a közvetlen dolgoktól, de aztán nagyon hamar kiderült, hogy ez egy hallatlanul erős fegyver. Ez meg még egy másik, a szociális ügyeknek a behozatala a politikai napirendben. Mind a kettő Horn Gyulának a csodája volt, és Horn Gyulának a Horn Gyula sikerének a titka volt. Az alapvető titka Horn Gyulának az volt, hogy a rendszerváltó pártok mindenféle csúnyasságot mondtak egymásról, de döntően nem a gazdaságpolitika, a szociálpolitika ügyeiben versenyeztek egymással. Horn Gyula az, aki behozza a szociális kérdést. Bár minden adat azt mondja, most utólag látszik persze ez különösen szépen, hogy a magyar gazdaság hallatlanul jól teljesített az első időszakban. Ehhez képest a szocialisták alapállítása az volt, hogy ha a szakértelem kormányozna, és nem ilyen szörnyű Horthy rendszert helyreállítani akaró alkalmatlan senkik vezetnék az országot, mint az Antal kormánynak Jeszenszky Gézától kezdve a tagjai, akkor sokkal könnyebb lenne az átmenet. Sokkal kisebb árat fizetnénk. Ez volt az alapállítása. És közben fölmutatta a saját kultúráját, meglehetősen a Kádár korszakba gyökerező kultúráját a szocialista párt. Ez hihetetlen sikert hozott. Olyan nagy sikert, amit azóta se tudott senki sem megismételni, ugye egyedüli abszolút többséget szerzett a szocialista párt. A másik titok az volt, hogy fölállt a magyar politika azon az értelmiségi alapállításon, amiről először beszéltem. Tehát elindult egy értelmiségi mozgalom, a Demokratikus Karta, ami azt mondta, hogy vannak a nyugatosok, polgárosítók, baloldaliak, a magyar progressziónak az erői, mi vagyunk itt az egyik oldalon, függetlenül, hogy szabaddemokraták, fideszesek, szocialisták, vagy mit tudom én, micsodák vagyunk, és a másik oldalon mucsa van. A régi magyar ugar van a másik oldalon. Ez volt a másik titok. És utána minden politikusnak el kellett gondolkodnia, miután ekkora sikert hozott ez a két győztesnek, ugyanis kétharmados többséget hozott a győzteseknek, az új koalíciónak 72%-os többséget hozott ez a siker, ami egészen elképesztő sikert. Az korábbi kormánypártokat, illetőleg az ebbe a logikába be nem állni akaró Fideszt tönkre zúzták. A Fidesz mítosz egyik alapeleme, hogyha még két hétbe se jutnak a parlamentbe, de mindenkinek el kellett gondolkodni azon, hogy ez mit jelent számára. Elméleti embernek világosan látnia kellett, hogy eljött a magyar tömegdemokrácia kora. 89-ben Magyarország még egy honoráció demokrácia volt, ahol értelmiségi elitek politizáltak minimális állampolgári érzeményekkel, mármint a szélesebb közvéleménynek a kevés megmozgatásával. Gyönyörűen látszott is ez a részvételi adatokon, mert ugyanis Magyarországon elejétől az első pillanatban volt tulajdonképpen az egyik legalacsonyabb részvétel, és azóta a trend szerint folyamatosan emelkedik a részvétel. Jól látszik, hogy a tömegdemokrácia jelenik meg Horn Gyulának ebben a lépésében. A másik dolog, hogy Magyarországon nem lehet választásokat nyerni ezután, ennek két dolog nélkül, nevezetesen a szociális kérdéssel elő kell jönni, és azt kell mondani, hogy ha én győzök, szociálisan is jobb lesz. A másik pedig, mivel pozitív programot nagyon nehéz adni, nagyon nehéz azt mondani, hogy mitől lesz majd szociálisan jobb, mert a gazdasági válság még továbbra is tart, ellenségképet kell felmutatni. 93-ban még megjelenik Kövér Lászlónak egy írása, ami arról szól, hogy ezeket az értelmiségi gyűlöltségeket ki kell lökni a politikából, és Csóri Sándor és Konrád György is menjen vissza a saját territóriumára az értelmiségbe és az irodalomba, és hagyja békén a politikát, írja Kövér László. Mind a ketten, tehát a jobb oldal és a bal oldal mitikus figurája is tűnjenek ki a közvetlen politika csinálásból, ekkor a Fidesz rájön arra, hogy dehogy tűnjenek ki, be kell őket emelni. Föl kell építeni a Horn Gyula sikerére válaszul adva a saját értelmiségi világunkat, a saját ellenségképünket, és ez nem nagyon lehet más, mint a hagyományos eliteknek a világképe. Most hagyj ne részletezzem tovább, nagyon messzire vezetni, és nem erről akarok beszélni, hanem a mostani helyzetekről, hogy ez hogyan alakul, de a dolog lényege, hogy a tömegdemokrácia logikájának megfelelően Magyarországon központi kérdéssé válik a mindenkori gazdasági teljesítmény, ez egy nagyon kádári örökség. Tehát, hogy nem eszmék, ideológiák legitimálják a magyar köztársaságot, hanem a gazdasági növekedés mértéke. Ez ilyen mértékig sehol másutt nincs a térségben. És a másik pedig egyre erősebben és örvényszerűen politika rendező elvé válik az ellenségkép felmutatása. Ez a két állítás fontos. Most kicsit félretenném a magyar dolgokat, és beszélnék a térség többi országáról. Én azt hiszem, hogy körülbelül három modellszerű út található a térségben, és vannak atipikus esetek is. A miénk is meglehetősen atipikus eset. Az egyik modellszerű, amit én évek óta bársonyos átmenetnek nevezek, ez a Ennek a tipikus ország a Szlovénia, de a kezdetben szinte teljesen ezen az úton haladt Csehszlovákia, és később persze Csehország. Ennek a modellnek a lényege a lassú átmenet. Nincsenek gazdasági reformok, vagy alig vannak a későbbi vágyakhoz képest. Nincs privatizáció az első időszakban, vagy ha van, kuponos privatizáció van, ami nagyon hasonlít tulajdonképpen ahhoz a dologhoz, ami Szlovéniában működik, mármint a munkás önigazgatáshoz. Mindenki a tulajdonos, és nem egy valaki. Ennek a modellnek az egyik alapeleme, hogy a foglalkoztatottság a lényeg. Nem érdekes, hogy mennyire hatékony a foglalkoztatottság, csak hogy legyen valamiben. Akár állami eszközökkel is meg kell védeni a vállalatokat, és vannak állami eszközök, mert nincs eladósodva se Csehország, se Szlovénia. A két országnak a politikai szerkezete konszenzusos, egyezkedő. Mind a két rendszerben arányos választási rendszer működik, nincs világos többség a parlamentekben, Csehországban rendszeres az, hogy lényegében nincs is többség, mindenféle megállapodással, kisebbségből vagy félig kisebbségből, néha vett képviselőkkel kormányoz az ország, erős megegyezési kényszer van. Nem születnek nagy társadalmi különbségek ebben a modellben. Lassú az előrehaladás, látszólag üzemi szinten. Ha az ember elutazik ezekben az országokban, az olyan érzése van, mintha idő múltba utazna vissza. A konzerves dobozok, az uborkás üvegek, azok nagyon hasonlítanak a 20-30 évvel korábbiakhoz, viszont nincs annyi drága autó, nincsenek hajléktalanok, nincsenek hatalmas politikai ütközések, és érdekes módon statisztikailag itt van a legnagyobb növekedés mindent egybevetve. Mert az elején nincs akkora visszaesés, mint a Baltikumban, és utána ugyan lassabb a növekedés, de a 20 év, lassan 20 éve vagyunk a kezdettől, bizony itt az egész időben a növekedés. Nagyon leegyszerűsítve, de nem tehetem, hogy hosszabban érveljek, ebben a két országban, és Csehországban főleg az elején mindent másképp csinálnak, ahogy a magyar közgazdasági krédó javasolja. Tehát teljesen ellentétes a modell, mint ahogy Bokros Lajos szokta tanácsolni Magyarországnak. Most a másik ellentmodell, amiben egy csomó sikeres elem van, ez a baltiak modellje, főleg észtországi, a lett és litván modell sok tekintetben eltér ettől, és jóval kevésbé sikeres. Én ezt évek óta a tiszta lap modellnek szoktam nevezni. A tiszta lap modellnek a lényege az, hogy nem azért, mert valami Bokros Lajos meggyőztek arról őket, hogy neoliberális forradalmat kell csinálni, lépnek valami tankönyvszerű neoliberális útra, hanem azért, mert megsemmisül a régi gazdaságuk. Valami hihetetlen arányban. Tehát magyar szemmel nézve felfoghatatlan arányban. Általában 40-50% közötti a bruttó hazai termékük visszaesése az első 3-4 évben. Kilépnek a Szovjetunióból, rögtön elveszítenek szinte mindent, és megsemmisül a régi gazdaságuk. Nincs is mit gondolkodni, hogy megmentsék-e vagy se, mert nincs mit megmenteni, összeomlik az egész. Valami elképesztő nyomorúság van 1-2 évig. Az állam szinte nem működik, nem hozza a nyugdíjat a postás, a közalkalmazottak hónapokig nem kapnak fizetéseket. Főleg Észtországban igen radikális reformokat csinálnak, teljesen tankönyvszerű, ha úgy tetszik, doktrinál reformokat csinálnak. Például az Európai Unió felajánlja nekik az aszimmetrikus vámlebontást. Mármint, hogy nem egyenlő arányba kell lebontani, nem kell egyből kitenniük az európai versenynek magukat. Az észtek azt mondják, dehogy, mi versenyezni akarunk. Nincs aszimmetrikus lebontás, egyből minden vám nem lesz, jöjjön ide a verseny. Most nagyon kicsi országokról van szó, az észtek és a lettek is kisebbek, mint Budapest, mármint az egész az ország. Döntően nem távoli külföldi tőke megy oda, hanem skandináv tőke megy, és nem kell túl sok tőke ahhoz, hogy mármint ezek a kicsi országokban jelentős változás következzék be. És van még egy szörnyű titka ennek a modellnek, nevezetesen az oroszok. A szociális konfliktust igen nagy részt az oroszokra terhelik rá. A legelején egyharmad, vagy majdnem fele arányban élnek ezekben az országban oroszok. Egy részüket szabályosan kiűzik, mármint úgy viselkednek velük, hogy muszáj elmenniük, és a többi részük is jelentős részben még ma is pária. Sokszor nem állampolgár, hontalan vagy orosz állampolgár. Az Észtországban, ami hallatlanul sikeres gazdasággal rendelkezik, azóta az oroszok közötti munkanélküliség négyszer nagyobb, mint az észtek közötti ma is. Most 5-6 év szörnyű szenvedés után ez a modell elképesztő növekedést hoz, főleg az észteknél, aztán később a másik két országban, és 10% fölötti növekedés van sok-sok éven át. A 2005-ös év, ami teljesen lezárt statisztikailag év, addigra az észt növekedés adatok lényegűleg pontosan akkorák lesznek, mint a magyarok, 10%-ra akkorák. Tehát mi a átmenet elején teljesítünk sokszor jobban, mint az észtek, ők pedig az átmenet másik felében teljesítenek jobban. Most ez a modell is meglehetősen konszenzusos. A modell egyik alapjeleme, hogy megszabadultunk ettől a szörnyű orosz birodalomtól, és ez a történelmünknek a legnagyszerűbb dolga. Ez egy szabályos új honfoglalás, ezért bármit érdemes megfizetni. Még azt is, hogyha nem hozza a postás a nyugdíjat, és gombát kell menni szedni az erdőbe. Tehát van egy hatalmas demokratikus teljesítmény, van egy hatalmas nemzeti teljesítmény, ami óriási értékké teszi az egész átmenetet, ami óriási áldozathozatalt fogadtat el a lakossággal. Kibírhatóvá teszi ezeket a rettenetes áldozatokat. És már csak azért is, mert lehet látni az oroszok, akik eddig vezető nép voltak, és minket súlyosan lesújtottak, deportáltak, etc., azok még sokkal többet szenvednek. És emiatt van, és mert kis országok csomó közelmúltbeli szenvedéssel nagy értéknek tekintik az átmenetet, és meglehetősen konszenzusos a politizálásuk, a milyenkéhez képest meg különösen. Most van még röviden, leegyszerűsítve mondva, van egy balkáni modell, csak egészen néhány mondatot mondok róla, ahol nem csinálnak se reformokat, se bársonyos átmenetet, viszont összeomlik szinte minden, alig jön külföldi tőke, ez Bulgária és Románia. Az első 10 évben ez a modell elképesztő rosszul szerepel, és nagyon jól látszik, és egy fontos állítást kell tennem, mert néha a jobb oldal erről megfeledkezik, ide nem megy tőke, viszont iszonyatos társadalmi különbségek lesznek, nagyobbak, mint még nálunk. Tehát állítható, hogy ha nem modellszerű, a szlovénakos sem egy külföldi tőke, sőt, kifejten igyekeznek kizárni, főleg az első szakaszban, és most is messze alul maradott még a versenyszféra privatizációja is. Csak egy erős összefogás, szociális háló és minden fene kivédi a kedvezőtlen hatásait. Ott, ahol ez nincs, ott a külföldi tőke hiánya milyenként is nagyobb széthúzó társadalmat, még nagyobb káosz jelenségeket hoz tartósan. Románia az utolsó, aztán az Európai Uniós csatlakozás kedvéért óriási reformok indulnak el ezekben az országokban, és kicsit ez a típus Szlovákia is. Az önálló Szlovákia leginkább a Baltikumhoz hasonlít, a Baltikumhoz, a Balkánhoz hasonlít. De az Európai Uniós belépés vágy, egyáltalán az a szörnyű sok baj, amit hoz ez a balkáni modell, az eléri azt, hogy reformok induljanak. Nem mindenütt, mert Szerbiában mind mostanáig ilyesmi nincsen, de Bulgáriában és Romániában elindul ez a dolog, Szlovákiában meg különösen. És az utolsó 5-6 évben elképesztő növekedéseket produkálnak ezek az országok is. De vigyázzunk, ha a folyó adatokat nézzük, Románia ma még mindig messzebb van, mint 89-ben volt, legalábbis a statisztikai számok szerint, mert az elején olyan nagy volt a visszaesése. Most ebben a modellben már nagy széthúzások, veszekedések és minden csoda van. Most még egy atipikus ország van rajtunk kívül, ez Lengyelország. Tehát Lengyelország is valami olyasmi utat járt be, mint mi. Ott is jelentős volt a reformereknek a befolyása. Igen nagyra nőttek a társadalmi különbségek, igen nagyok voltak az elégedetlenségek, és elindult egy nagyon erős és éles politikai küzdelem. Csak volt egy óriási különbség. Először is a lengyelek sokkal inkább értékén becsülték az átmenetet, mint mi. Tehát Lengyelországban ugye nagy társadalmi különbségek lettek meg minden, de végre megteltek az üzletek áruval. Végre valódi szabadság lett, végre az oroszoktól való megszabadulás világossá lett, ami nagy lengyel érdem volt, plusz a lengyel elitek folytonossága is jelentősebb volt. És volt a lengyeleknek még egy titka, nem állandósultak a politikai szereplők. Mindig jött egy új kormány, aztán utána kormányzott így vagy úgy, aztán eltakarították. Általában nullába lökték a választók. Be se jutott sokszor a következő parlamentbe. Tehát az a fölállás, hogy spirálszerűen megyünk lefelé a veszekedés örvényébe, ez emiatt se lehetett, mert mindig új szereplők léptek be a piacra. Mindig új párt jött be a piacba, és ez a jobb oldal, bal oldal fölállás, ami nálunk már lényegében mozdítatlanul 10 éve tart 98 óta, a lengyelek azóta már 3-szor kicserélték. Ha nem is véglegesen, mert szinte mindenki 89-es Lengyelországban is, csak nagyon alacsony szintről emelkedett föl, és maguk a pártok azok viszont teljesen kicserélődtek. Más néven futnak, és ez a gyűrölködés spirál ezért sem tudott elindulni. Nálunk viszont elindult, és 98 után irtózatos erővel felgyorsult. Szinte alaptényezőjévé vált a magyar politikai szerkezetnek, hogy harcolunk a másikkal szemben. Most egy pillanatra még mindig meg kell állnom, és kicsit a magyar alkotmányos modellnek a dolgairól kell beszélnem, elfelejtettem elnézést már az elején, de fontos ez is. A magyar modell ugyanis nem volt konszenzusos rendszer. A magyar modell egy régi parlamentarizmus próbált föleleveníteni. Én azt hiszem, és nagyon komolyan így gondolom, hogy a magyar parlamentarizmus az Európa egyik legrégi parlamentarizmusa. Egészen kivételes teljesítmény volt, és nagyon mély nemzeti teljesítmény volt. Ezt sikerült modernizálva elindítani a magyar modernizációt a nagy reformkorunkban a 19. században, és utána a dualizmus korában egy modern polgári jogállamot erre fölépíteni. A magyar közjogi szerkezet ezt akarta helyreállítani úgy, hogy tanuljunk azokból a bajokból, amelyek a weimari demokráciához vezettek. A magyar közjogi berendezkedés nagyon kevés ember csinálta meg, igen nagy részt a szakma, akkori szakma ellenére. Az akkor és a mai szakma az én megfogalmazásom szerint valamiféle naív demokráciát szeretne. Mindent, ami szépet és jót, ahogy mi mondjuk, a németek pontosabban azt mondják, hogy mindent szépet és drágát beletenni az alkotmányba, minél több népet beletenni az alkotmányba, minél gyengébb végrehajtó hatalmat beletenni, és abból lesz valami nagyszerű. A 89 előtti alkotmányozási tendenciák is ilyenek voltak, és amik később bekerültek, már 89-90 után bekerültek a magyar közjogba, azok is ilyenek voltak. Tehát népbarát, végrehajtóhatalom ellenes, korporatív barát, céhes jellegű elemek voltak. Szükséges, hogy hozzak erre példákat. Nagyon röviden hoznék rá egyet például, ez a bíró igazságszolgáltatási tanács. Ezt a szocialista szabaddemokrata kormány hozta be 97-ben, az ellenzék akarata ellenére, hogy mondjam, egy szabályos állatorvosi ló szerintem, amiről Deák Ferenc beszélt, a korporatív rendszerek összes betegsége fölmutatható rajta. A lábán is beteg, a fején is mindenütt. Céhes rendszert valósít meg, és ahogy a céhes rendszerek, olyan mint ahogy Bárándi Péter leírta, ha C van, akkor az egyik szabad királyi városban fél méteres a rőf, a másikban pedig 80 centis. Mert hát a céhes rendszer ilyen, a céhes rendszerhez tartozik. Most állítom önöknek, hogy Magyarországon minden szakma ilyen céhet szeretne magának, mint amit a bírók kaptak. Ilyet szeretnének az akadémikusok, félig meddig meg is kapták, az orvosok is ilyet szeretnének, mindenki. Hát ez egy tipikus kádári megoldás. A liberális demokráciának halálos ellenfele ez a korporatív szerkezet. Körülbelül ennek a lényege nagyon leegyszerűsítve és nagyon populistán megfogalmazva, hogy a cipész tudja azt, hogy hol szorít a cipő. A cipő hordójának semmi köze nincs a cipőhöz, csak vegye föl és örüljön neki, hogy kapott egy jó cipőt. A cipész mondja meg, hogy mi kell nektek emberek. És erre van fölépítve ez a szerkezet. A szocialista szabaddemokrata kormány hozta be. Ez a másik nagyszerű eleme ennek a gondolkodásnak, hogy a népet minél több helyre tegyük be. Tudják, említettem, hogy mi egy klasszikus parlamentarizmust akartunk csinálni, azokkal a korrekciókkal, hogy ne lehessen ebből könnyen Weimar tenni. Ugye a németek olyan sokszor hallották Hitlertől a nép szót, hogy ahol csak lehetett kihúzták az alkotmányukból. A német alkotmány nem engedi meg, hogy országos népszavazás legyen. Na most ezt próbálta valamelyest a magyar közjog is megcsinálni. Na most ehhez képest 97-ben megint volt ugyan nem az ellenzéki kerekasztal által csinált népszavazási törvény, ami meglehetősen engedékeny volt. Európa egyik legengedékenyebb népszavazási törvénye volt, még Kulcsár Kármánik terjesztették elő. Népbarát törvény volt, naív demokrata törvény volt. Viszont volt egy nagyon lényeges korláta, hogy az emberek felének el kellett mennie szavazni, és érvényesen kellett igennel szavazniuk. Most ehhez képest a szabaddemokrata, a szocialista kormány ezt a szabályt megváltoztatta, ezt a küszöböt lecsökkentette lényegében a felére. Horn Gyula volt az ötletgazda, de az előterjesztő bizony Kunce Gábor belügyminiszter volt, és az akkor igazságügyminiszter, a közvetlen előadó pedig Bihari Mihály és Hak Péter volt ennek a törvénynek. Nem az alkotmánybíróság szerintem nagyon nagy hibát követett el ebben a döntésben, de soha a kezdeményezése született volna meg, ha a régi szabály van érvényben. Tudniuk kell, hogy végül a Fidesz 4000 szavazattal lépte át az egyik kérdésnél ezt a régi érvényességi küszöböt. Kemény 4000 szavazattal. Hol biztos, hogy el se indult volna a népszavazás, ha mások a régiek a szabályok, mert ugyanis a kormány többségnek csak annyit kellett volna mondani, hogy köszönöm szépen, bojkotáljuk ezt a népszavazást, ez egy nem okos népszavazás, és már is érvénytelen lett volna ez a népszavazás, elég könnyen belátható. Hadd ne soroljam, mert még jócskán tudnék ilyen dolgokat mondani. A klasszikus 89-es modell a versenynek a modellje volt. Versenyző több pártrendszerrel, ahol nem kell egyeztetni, semmiféle közvetlen egyeztetési kényszer nincsen. Vannak kétharmados törvények, és van alkotmány, de az csak az alapjogokra és az alapintézményekre vonatkozik. Valóban Magyarországon se lehetett volna két hét alatt megszüntetni a közigazgatási terület beosztást és más rendszerre áttérni. De gondolj, meg fognak önök döbbenni, hogy ugyanez a helyzet Ausztriában, Svájcban is. Tehát valaki Svájcban előállna, hogy a 23 kanton, és nem is tudom, 7 vagy 8 fénkanton, az túl drága Svájcnak, és csak 4,5 millió Svájc, és sokkal kevesebb kéne, mert mennyivel jobb volna közgazdaságilag ez az egész, hát elég hosszú processzus alapján tudná megszüntetni ezeket, és nagy régiókba összevonni Svájcot, sőt, azt hiszem bolondnak tartanák. Vagy itt van Ausztria, ahol ott van az a szörnyűséges Burgenland, kisebb, mint a mi legkisebb megyénk, Nógrád megye. És tehát éve 200 kilométer hosszú. Maga a közigazgatási abszurdum. Hitler meg is szüntette, ketté vágta és áttette máshova. Vagy ott van Kelet-Tirol, amit a régi elcsatolt Dél-Tirol félre. Tehát azonnal Hitler odavágta egy másik tartományhoz. Az osztrák demokráciában ezt nem lehetne megcsinálni, mert az hagyomány, még a házak is másmilyenek Tirolban, mint Karintiában, miért kéne egy tartományban lennie. Még ha nincs vasútvonal, mit számít? A hagyomány a lényeg. 1000 éves országban élünk, és az adja az erőnket. Ezt valóban Magyarországon se lehetett volna, ezt tárgyalni kellett volna az ellenzékkel, de a dolog lényege, hogy egy verseny van a mi közjogi szerkezet, alapszerkezetünkbe beletéve. Természetesen a kormánytöbbségnek tudnia kell, hogy 4 év múlva ki kell állni a választók elé. Tehát, hogyha 4 év múlva úgy áll ki a választók elé, hogy én mindent egyoldalúan döntöttem el, és erre azt mondják a választók, hogy köszönjük, nem kérünk belőletek, akkor takarodnia kell. Tehát egy okos kormánytöbbség bizonyos ügyekben egyezkedik, alkudozik, más ügyekben dönt és bízik abba, hogy majd az eredmény őt igazolja. De ez a kormánytöbbségre van bízva. Erre semmiféle közjogi előírás nincsen. A közjogi előírások a verseny felé viszik a szerkezetet, a két nagy blokk jobb és baloldal versenyévé. Egyetlen egy feltevés van, ami sajnos nem teljesült, hogy mindkét fél elfogadja a másikat kifogástalanul demokratának. Ez valóban kell a magyar közjogi működés, ez mint minden demokrácia működéséhez. Tehát egyik fél sem gondolja azt a másikról, hogy ha a másik győz, akkor halálhörgés és íralom lesz Magyarországon. Most ez következett be mára, nem mára, már 98 után, ez az alaptétel hullott ki, hogyha a másik győz, akkor minden elpusztul, ami szép és jó, és ezért a másik győzelmét bármi áron meg kell akadályozni. Most azt hiszem, hogy ez vitt minket oda, ahova kerültünk. Hangsúlyozom, bármi áron meg kell akadályozni. Hogyha nagyon leegyszerűsítjük, az utolsó 6 év szocialista szabaddemokrata kormányzata pontosan ezt gondolta. Orbán Viktor hatalomba való visszatértét bármi áron meg kell akadályozni, még azon az áron is, hogy kárt okozunk a magyar gazdaságnak. Bármi áron osztogatni kell, és mindent úgy kell alakítani, hogy a választási siker majd mindent igazol. Hát most így ezen az úton jutottunk el oda, ahova eljutottunk. A gazdaságban óriási bajok vannak, Orbán Viktor meg olyan erős, mint még soha, semmikor a pályája alatt nem volt. A személyes népszerűsége egyszer volt olyan, hogy a köztársasági elnök után következett, miniszterelnöki választása után 3 hónapig. Amint jött a Simicska, úgy rögtön összeomlott a népszerűségük. Tartósan, ennyire népszerű Orbán Viktor még soha nem volt, mint most. Tehát összegezve, és lassan befejezve az egész hosszú szövegemet, még kellett volna valamiről beszélnem a magyar modell válságáról. Tehát azt hiszem, hogy Magyarországon alapvető bajok vannak. De ezek kívül vannak a szabályrendszer bajain. A magyar demokrácia az valami olyasmi akar lenni, mint a német demokrácia, egy kicsit angolos, franciás beütésekkel. Tehát egy erős, cselekvőképes végrehajtó hatalmat állít fel, amely mögött biztos parlamenti többség van, és ezt nem belülről próbálja kontrollálni, hanem erős külső hatalmakkal, erős alkotmánybírósággal, számottevő jogokkal rendelkező köztársasági elnökkel, független jegybankkal, nemzeti médiákkal, etc. Kívül akarja kontrollálni, és nem belül, belül versenyt akar biztosítani. Na most ez a modell, ez a nagy nyugati demokráciák parlamentáris modellje. Most a magyar futball szerintem nagyon nagy bajban van. Nagyon nagy bajban van az utánpótlása, a finanszírozása, ugyanúgy lopnak, csalnak, hazudnak ott is, mint a magyar politikában, a teljesítmény pedig kétségbejtő. Ugye minden mesztet elveszítünk. Most ebből következik az, hogy a futball szabályait kell megváltoztatni? Hát van, aki számára igen. Tehát az, aki azt szeretné, hogy egy új hatalmi berendezkedés legyen, ami az ő hatalmi pozícióját erősíti, igen. De ez azt jelenti, hogy eltérünk ettől a parlamentáris nyugat-európai modelltől. A leghatározottabban azt gondolom, hogy ez ezt jelenteni. Nem hiszem azt, hogy ez a pokol fenekére vinne minket, mert a valódi kérdés az, hogy milyen a társadalmunk. Tehát szerintem a bajok abból származnak, hogy bajban van a társadalmi modellünk. Nem képes igazán növekedésre. Nem képes olyan világra, amit az emberek igazságosnak fogadnának el. Túl nagyok a társadalmi különbségek, és így tovább. Be akarom fejezni, és nem akarom lopni az idejüket, de teljesen egyértelmű, hogy számtalan ponton megragadhatók igen nagy bajok a magyar társadalmi modell működésében. Hihetetlen nagy a fekete gazdaság Magyarországon például. Hogyha megnézzük, vannak egészen jó új becslések erre, például adóalapú becslések, azok azt mondják, hogy 25-33% közötti a magyar fekete gazdaságnak az aránya. Most, hogyha ez a szám igaz, ez a jegybanknak például az adóalapon való becslése, de próbáltak csinálni becsléseket az áramfogyasztás alapján, vagy a számlaforgalmi adatok alapján, mind nagyjából ebbe a sávba hozták. Ezek a számok 10-15%-kal magasabbak, mint a szlovák számok, és majdnem háromszor magasabbak, mint a cseh számok. Na most, hogyha ez igaz, akkor például az állami újraelosztás aránya is egészen más Magyarországon, mint ahogy azt bizonyos közgazdasági állítások állítják. Sokkal kisebb ugyanis az állami újraelosztás aránya, hogyha ez igaz, ez a szám. Tehát summázva, aztán a magyar társadalom irtózatosan fogyasztásközpontú. A magyar politika is arról szól, hogy ki az, aki jobban tudja fogyasztással legitimálni saját magát. A utolsó választáson ezen vitatkozott a két párt. Az egyik lehetőség az, hogy ők az őrültek, mármint a pártok vezetői. A másik állítás az, hogy a magyar társadalom nagyon mély igényeit elégítették ki. A magyar társadalom ezt tanulta az utolsó 40 évben, hogy az a jó politikus, aki fogyasztást ad. Aki szereti a magyar népet, az támogatja a fogyasztást, aki nem szereti, az nem támogatja. Csupa-csupa ilyen elemre találunk, amelyek kívül vannak a közgazdaságtan szűk kategóriáin. Tehát azt hiszem, hogy a magyar növekedési problémák igen nagyrészt abból származnak, hogy a társadalmi modell nem növekedésbarát, nem olyan modell, mint a szlovén vagy a balti, amelyik más úton, módon, de gazdaságbarát. Kicsit olyan a hasonlatképpen azt mondhatnám, hogy valamikor az újkor hajnalán Spanyolországba ömlött a világnak szinte minden gazdagsága. Ehhez képest egy nyomorúságos hely volt Anglia, az akkor még nem is Egyesült Királyság. Az angol társadalom szerkezet egy növekedésorientált, polgárosodásorientált modell volt, és tőke nélkül, vagy a spanyolhoz képest minimális tőke nélkül is kihordott magából egy növekedés központú társadalmat, ami hallatlanul sikeres lett, és 200 év alatt romba döntötte a spanyolokat. A spanyoloknak meg minden adott feltétele megvolt. Nem az adórendszer volt rossz, bár az is rossz volt. Nem a politikai szerkezet volt rossz, bár az is rossz volt, hanem egyszerűen a társadalmi modell volt nem polgárosodás és nem növekedésbarát. Most az a félelmem, hogy ilyesmi bajok vannak nálunk. És ebből jön az összes következményként a többi. És hosszú volna leírni ezeknek a részelemeit, ezeket én nem tenném, de szerintem modellválság van, és ebből következik az összes többi. Most ezt úgy akarjuk megoldani, és ezzel befejezem, ha ezt úgy akarjuk megoldani, hogy adunk az országnak egy új alkotmányt, szerintem sok tekintetben csak növeljük a bajt. Egész biztos, hogy vannak pontok ebben a közjogi szerkezetben, amiket meg kéne változtatni, például az igazságszolgáltatásnak azokat a részeiket, amiről Bárándi Péter előttem beszélt, vagy népszavazást, vagy összeférhetetlenséget, pártfinanszírozást, százával tudnám az ilyeneket mondani, de az alapszerkezetet megváltoztatjuk. Először is hogyan? Az egyik politikai oldal most megnyeri a következő választást kétharmaddal, és akkor egy oldalon megváltoztat mindent? Hát, meg lehet ezt próbálni, de ez azt jelenti, hogy folytatódik a harc. Sőt, még élesebben. Most ez legitim alkotmány lesz? Hát... A baloldal számára ez egy halálos kesztyűdobás lesz, egy ilyen alkotmány. Ez azt jelenti, hogy harcolni kell, ameddig csak lehet, ameddig csak élünk. Teljesen egyértelmű, hogy az országot konszolidálni kéne, és egy cselekvőképes kéne, a kormány kéne az országnak, amit elfogad demokratának és legitimnek az egész ország. Ez indíthatja el ennek a modern válságnak az orvoslását. Ha valaki belevág abba, hogy egyoldalúan elkezdi a közjogi szerkezetet babrálni, sőt az alapszerkezetet, tehát nem csak a részelemeket, hanem az alapszerkezetet, hanem csak egyetlen egy válasz lehetséges a másik oldalról, a harc és a háború még magasabb fokon. Teljesen egyértelmű, hogy így nem lehet konszolidálni az országot. Teljesen egyértelmű, hogy csak az kormányozhat Magyarországon szerintem tartósan, aki a modellválságra tud választ adni. Tehát ha a magyar társadalomban van egy olyan modell, ami nem növekedésbarát, ami miatt maradunk le a környező országoktól, bár vigyáznék ezzel, a mi társadalmunk van sok tekintetben legelőbb. Tehát előfordulhat, hogy olyan válságjelek, amik nálunk megjelentek, nem sokára ott is meglesznek. Tehát mi 5-10 évvel előbbre vagyunk, tehát vigyázzunk, tehát nem ugyanaz az óra jár a mi országunkban, mint a többieknél. Könnyen előfordulhat, hogy ezek az elégedetlenség mezők kiborulnak a többi országban is. De most tényleg alapdolog, hogy le vagyunk hozzájuk képet maradva, hogyha egy új bármilyen kormány nem tudja a magyarok előtt azt igazolni, hogy ő az egyik legjobb az egész térségben, akkor nem tudja stabilizálni a helyzetet. Hiába próbálja alkotmányjogi eszközökkel magát körülbástyázni. Tehet oda, amennyit csak akar. Bárkinek adhat választójogot, az csak a harc más színpadokon való folytatását jelenti. Teljesen egyértelmű, hogy baloldal és jobboldal igencsak erős, mélyen benne van a magyar társadalmi hagyományokban, nagy bázisokkal rendelkezik. Nem kell megegyezniük, hangsúlyoznám. Egyetlen egy dolgot kell biztosítaniuk, hogy mind a kettő magyar, mind a kettő rendes demokrata, egyik se akarja a másiknak a pusztulását, egyik se akarja kirakni a másikat a dologból. Ennyi elég. Tudom, hogy ez most sok, szinte lehetetlen, de ennyi kellene a változáshoz. És utána mehet a verseny, mehetnek a viták, és bármiféle alapvető szerkezeti változás csak akkor vissza béke és a konszolidáció, és az az esély felé, hogy megoldjuk a modern válságot, ami az alapvető probléma, amit a másik is el tud fogadni. Nem harcban születhet meg a modern válság megoldása, hanem versenyző együttműködésben. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen Tölgyesi Péternek, és inkább nem fűzök hozzá semmilyen kommentárt, hanem megadom Stumpf Istvánnak a szót.
Nyilván nekem ott kell folytatnom, ahol a Péter abba hagyta. Nem szeretném, hogyha egy ilyen 20-valahány évvel ezelőtti vitának a reinkarnációját sikerülne itt ebben a teremben elindítani, vagyis, hogy emlékszünk azokra a vitákra, Laci, amikor sokan azt állították, hogy gyakorlatilag a szocializmus vagy a késő kádárizmus válsága az csak egy modellválság, és hogyha ezt a modellt egy kicsit jobban működtetnénk, demokratikusabban, emberarcukban, akkor a problémát is kezelni lehetne. Nyilvánvalóan a mostani probléma összetettebb. Én azon szereplők közé tartozom, aki azt mondja, hogy az egész harmadik köztársaság intézményes, morális rendjel került válságba, és egy alapvető reparációra szorul, és ebbe beletartozik az alkotmány újra gondolása is. És ezt nem tartom ördögtől való dolognak, és abban is bizonyos vagyok, hogy csak ezt egy széles társadalmi-gazdasági megállapodási háttérrel lehet elvégezni. Azt gondolom, hogy nem véletlenül kerül előtérbe az utóbbi idők vitájában az, hogy valami gond van a születés körül. Valami születési rendellenesség is történt a magyar demokrácia megszületésénél. Vannak, akik demokratikus deficitekről beszélnek, vannak, akik arról beszélnek, hogy nem sikerült széles társadalmi konszenzusra alapra helyezni ezt az átalakulást. De ettől függetlenül nagyon sok eredményt hozott, hiszen biztosította a vér nélküli átmenetet, Magyarországnak az első időszakban tulajdonképpen egyfajta repülőrajtot adott, egy olyan alkotmányos szerkezet jött létre, amelyik alkalmas volt a magyar társadalom akkori problémáinak a kezelésére. Talán túlzottan hittünk a piacban. Talán túlzottan hittünk a versenyben. Talán elég volt a piacban és a versenyben hinni ahhoz, hogy a rendszerváltás alapkérdését megválaszoljuk. És olyan sokat, hogy mi az a nemzetstratégia, amiben Magyarország az új helyzetben mozoghat, ezt nem vagy nem így kellett feltenni, vagy ahogyan feltették ezt például Antal József, ez túl messze volt attól, hogy ezt politikai gyakorlatra lehessen váltani. Talán túlságosan sokra becsültük az autonómiákat, lásd az önkormányzati törvénynek a kialakult szabályrendszere. Talán túlságosan szabadjára engedtük a politikai zsákmányrendszert, amelyik gyakorlatilag szinte minden területen beférkőzött a mindennapi működésbe. Talán azt gondoltuk, hogy az egyébkénti modernizáció szükségletet a multinacionális tőke és a közvetlen tőkebeáramlással és a számukra adott kedvező lehetőségekkel tudjuk pótolni, ami nagyon sok tekintetben valóban modernizációs szerepet is játszott, de gyakorlatilag kevés energiát, pénzt és stratégiai megfontolás szántunk a kis magyar középvállalkozásoknak a fejlesztésére, vagy a két gazdaság szimbiózisára is. Hagytuk, hogy ez a két gazdaság egymástól totálisan elváljon. Talán valóban nem teremtett, hagytuk a normákat lepusztulni, és a normák mögötti erkölcsi tartalmat is hagytuk lepusztulni, és az állam jótékony közreműködésével a saját maga által teremtett normákat szép lassan és szisztematikusan alásta, és tulajdonképpen indirekt módon arra biztatta a polgárait, hogy nyugodtan sértsenek normát, mert a normasértés válik normává. A tisztességes piaci magatartás elvét, amelyik minden normális piacgazdaságban alapvető kritérium, azt háttérbe helyezte a sikeresség, az E-stand technológia, a gyors érvényesülésnek a vágya. Mostanában találkozunk már olyan döntésekkel a versenyhivatalnál, amelyik arról tudósít bennünket, hogy azért ez a piacgazdaság sem olyan nagyszerű, hiszen a kartel összefonódásokban éppen a piacgazdaság és a tisztességes piaci magatartásnak a alapvető normái kerültek veszélybe. Hogy ha szükséges volt, akkor hiába vannak alkotmányos megfontolásaink, hiába igényeljük ezt a nagyszerű konszenzust, azért 94-ben kétharmados többség birtokában egyik napra a másikra megváltoztatjuk az önkormányzati választójogi törvényt a választások előtt, és aztán az összeférhetetlenségi szabályokat is eltöröljük, a polgármesteri poszt és a parlamenti képviselői poszt, és úgy teszünk, mintha ez is olyan teljesen természetes dolog lenne, és hát ez is az egyébként meglévő alkotmányos rendbe belefér. Tehát folyamatosan és szisztematikusan erodáljuk azt az alkotmányos szisztémát, és azt az intézményrendszert, amit egyébként itt szentnek, és tulajdonképpen olyannak tekintünk, amelyekből nem ezekből fakadnak a bajok. De bizony jó részt úgy tűnik, hogy a bajok egy része ebből fakad, és vélhetően ezek változtatása nélkül nem lehet Magyarországon egy versenyképes társadalmat összehozni. Mert elszállt, vége van az eufóriának, látjuk a piacgazdaság deficitjeit, látjuk, hogy új alkú kellene a multinacionális tőkével, látjuk, hogy nemzetstratégia nélkül, tehát nem a rövidtávú szavazatmaximalizáló és profitmaximalizáló gondolkodás uralomra jutása mellett, hanem egy hosszabb távú tervezet és ütemezet reformprogrammal lehet csak ezt az országot innen kivinni, és ehhez valamiféle konszenzus kell. Sokszor elmondtuk ebbe a terembe is, hogy európai piacvezetők vagyunk a betartás demokráciájában, tehát hogy hogyan akadályozzuk meg azt, amit a másik tenni akar. És nem tudunk olyan intézményeket építeni, ahol ennek az ellenkező kultúráját, az együttműködés kultúráját tudjuk felnövelni. Azt is láttuk, hogy sikeresen ez a fajta modernizáció és fejlődés szétverte a hagyományos közösségeinket, amelyek még alkalmasak voltak arra, hogy a tradicionális normákat átadják, benne a családokat, benne bizonyos értelemben az iskolákat, tehát az elsődleges szocializációs intézményeket, ahol a helyére behatoló elsősorban reklám szövegeken és a média technológiákon edződött mediokráciában a gyermekeink olyan mintákat vesznek át, amelyeknek a kielégítése komoly problémát okoz, és amely elsődlegesen meghatározó szocializációs erővé vált. Tehát én úgy látom, hogy akármely pontján nyúlunk, és ezek pártpolitikai dimenziótól független, vagy ezt még hozzá lehet adni azokat a dolgokat, amelyekről Péter és Bárándi miniszter úr is beszélt. Tehát minden ponton a formális struktúrák is, és az informális struktúrák is szétporlattak. És úgy tűnik, hogy helyettük csak a napi túlélés és a rövidtávú technológiák érvényesülnek. És most is ez uralja az országot, a rövidtávú politikai és gazdasági haszon maximalizálás. A stratégiai gondolkodás alapvető hiánya jellemzi a magyar társadalmat, és sajnos nincsenek is olyan intézményeink, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy nem választási ciklusokhoz kötődően, hanem azon túlnyúlva szisztematikusan esetleg a stratégiai gondolkodás letéteményesei is lehetnének, és bocsátanának ki olyan megfontolásokat, amelyekkel a magyar társadalom különböző szereplői, a gazdasági élet, a civil társadalom és más szereplők kell, hogy találkozzanak. Én egyáltalában nem tartom ördögtől valónak azt a helyzetet, hogyha a következő választásokon valamelyik politikai erő egyedül vagy másokkal együtt kétharmados többséget kap és megkapja az alkotmányozás lehetőségét. A problémát én inkább abban látom, hogy készen van erre az a nyerésre álló politikai erő. Van-e olyan világos koncepciója, amelyik egy szélesebb támogatást tud kapni, mint egy párt szimpatizánsi kör? Fel van-e készülve arra a helyzetre, hogy valóban Magyarország egy igen nehéz szituációba került, és ezt egy Moncloa paktummal, egy Orbán paktummal, egy széles társadalmi-gazdasági megállapodással lehet csak ebből a mostani helyzetéből kimozdítani, és ennek nyilvánvalóan több szakasza és több fázisa van. Az első fázis az mindenképpen a válságkezelésnek a fázisa, és a második fázis lehet az építkezésnek a fázisa. És az is bizonyos, hogy ezt nem lehet olyan alapokra helyezni, hogyha jön egy következő kormányzat, akkor az egészet le akarja rombolni azért, mert ezt ők csinálták. Ezt a luxust már nem engedheti meg magának Magyarország. Tehát én úgy gondolom, hogy az új kormánynak mindenképpen saját magán kell kezdeni a rendteremtést, és ezért szoktam beszélni egy neo-weberiánus államról, és egyébként nem csak az én megközelítésem ez, hanem a nyugat-európai szakirodalomban is a jóléti rendszerek válságára, a New Public Management megoldások válságára egy új weberiánus állam gondolata a válasz. Ami azt jelenti, hogy egy erős. Nem azt jelenti, hogy nagy, hanem azt jelenti, hogy erős. Azokban a funkciókban, amit el kell látnia és el fog látni. Aktív, szükség van egy kiegyensúlyozó, cselekvő és beavatkozó fellépésre, nem minden területen, de meghatározó területeken igen. Intelligens, ami azt jelenti, hogy a szertágazó érdek és értékkülönbségeket képes szintetizálni, egybenézni. És korlátozott, más hatalmi ágak természetesen feltételeket és határt szabnak a mozgásának benne a civil társadalom és az eltérő hatalmi ágak. Azt hiszem, hogy vissza kell állítani a legalizmus, vagyis a jogállamiság kritériumrendszerét és követelményét, a joguralmát, a miniszter úr szavaival élve, és a menedzserializmusnak is vissza kéne adni a szakértelem és a hatékonyságnak egy olyan kombinációja, ahol valóban az ügyek megoldásában mutatott teljesítő képesség az egy értékmérő. A kormányzati cselekvés az alkotmányosságon és a jogrenden kell, hogy alapuljon. Az azt jelenti, hogy a kormány saját magán kezdi el a rendteremtést, még egyszer betartja és betartatja a szabályokat, amelyeket hoz, nem ő sérti meg. És ezzel példát mutat mások számára, nyugodtan megsértheti. A privát szektorral, amely egyébként valóban verseng a minőségi szolgáltatások biztosításáért, valóban verseng, tehát fontosnak tartom a versenyt, nem pedig a hátul a sötét szobákban történő lezsírozott közbeszerzéseket és a kartelesedésnek a világát. Tehát verseng a szolgáltatásokért, ezekkel a privát szférával harmonikus viszonyt ápol, és versenyképes vele elsősorban a digitalizáció korában. Képes használni a digitális technikákat, és transzparens ilyen értelemben az üzleti és a civil szféra felé, és a B2C és a B2B elemek azok, akik ezzel foglalkoznak is. Ismert kategóriák. És bevonja a civil szektort a közpolitikai döntéseknek a kidolgozásába. Mitől neó? Attól neó, hogy elmozdul a tisztán bürokratikus logikától egy polgárbarát szolgáltatásorientált állammodell irányába. Ez egy e-government szemléletet kell, hogy tükrözzön a mindennapi működésben is. Attól, hogy a reprezentatív demokrácia kiegészítésére és nem felváltására törekszik a civil konzultációkkal és a polgárok közvetlen képviseletével, benne a népszavazás intézményével is. Attól neó, hogy nagyobb hatékonyság a kormányzati erőforrásokkal való gazdálkodásban, és elmozdul az ex ante kontrolltól az ex post kontroll felé. És újra középpontba helyezi a közszolgálat professzionalizációját, visszaállítja a közszolgálat étoszát, és megteremti ennek a karrierpályának a becsületét és a kidolgozott rendjét. Én ezt egy kulcsfontosságú dolognak tartom, mert láthatóan, és erről már számos konferencián vitatkoztunk, láthatóan nem arról szól a 21. század, hogy az állam megszűnése és a leépülése indul el, hanem az állam újra felfedezése, más úton történő reinventing government zajlik, és nem az államtalanítás, hanem az állam szerepek újra definiálása és azok világos érvényesítése kell. És ebben azt gondolom, hogy egyik nagyon fontos szempont a kormányozhatóság kérdése, és 10 évvel ezelőtt azt hiszem, hogy adta ki talán először a Római Klub azt a jelentését, hogy a kormányzati kapacitások növelése az kulcsfontosságú az egyes országok modernizációja és a globalizációhoz való alkalmazkodása szempontjából. Tehát a kormányzati kapacitás növelését én elkerülhetetlennek tartom, és ez azt gondolom, hogy az állam középpontba állításával nélkülözhetetlen. Hosszan lehetne még beszélni arról, hogy mit jelenthet egy új alkotmányos rend, ebben milyen szerepe lehet egy megváltozott köztársasági elnöki szerepkörnek, hogyan lehetne ezáltal tulajdonképpen a kormányzást bizonyos értelemben tehermentesíteni az ideológiai és vallásháborúktól, és arra koncentrálni, amire a kormány való ügyeket oldjon meg, nemzetstratégiát menedzseljen, hogy hogyan lehetne kiszélesíteni a civil participációt akár egy második kamara létrehozásával, úgy, hogy egyébként csökkentenénk a képviselőknek a számát, és hogyan lehetne a közigazgatás átalakítását összekapcsolni az egyébkénti új területi regionális egységek létrehozásával, és esetleg elhelyezni a választási disztrikteket, hogy világosabb, egyértelmű gazdasági és politikai közösség legyen egy-egy mandátum képződés mögött. És azt gondolom, hogy lehet persze ezeket a felhőrégiókban zajló egymás rémizgető vitákat elindítani, hogyha jön a jobb oldal, kiterjeszti a szavazati jogokat a határon túlérőkre, és akkor 100 évre bebetonozza magát, meg aztán innentől kezdve nem terem fű a bal oldalnak. Úgy gondolom, hogy olyan helyzetben van az ország, hogy minden értelmes megfontolásra és minden használható társadalmi energiára szükség lesz, ahhoz, hogy ebből a mostani helyzetből ki tudjunk lábalni. Köszönöm meg tisztelő figyelmet.
Köszönöm szépen Stumpf Istvánnak, és akkor Gombár Csabát kérem meg, hogy mondja el.
Tisztelt hallgatóság, nem fogok visszaélni kitartó türelmükkel, tehát akik még most is itt vannak, és a mai nap folyamán érintett számos kérdéshez képest én meglehetősen szűken, tulajdonképpen csak a köztársaság és a válság problémájához fűzök néhány megjegyzést. Tegnap egyébként, amikor próbáltam átgondolni, hogy mit is mondanék el, hát az átgondolásnak nem jutottam a végére, de bekapcsoltam a rádiót, és egy konferencia közvetítés során egy nagyon izgatott hang mondta, hogy visszavonni, csökkenteni, redukálni, bebörtönözni, számon kérni, letartóztatni. Gazdasági, az kiderült a mondatokból, hogy itt gazdasági kérdésekről volt szó, és a lekonferálásnál az is, hogy 2 személyt hallottam, töredékesen, hozzá kell tennem. De nem csak a tartalma, hanem az intonáció, az artikuláció is teljesen összemosódott, mintha egy ember beszélt volna. Az egyik a Nemzeti Bank jelenlegi elnöke volt, a másik pedig az elődje volt. Megkülönböztethetetlenül sugárzott a válság, nem a mondataikból, hanem itt akkora válság van, hogy egyszerűen géppuska sorozatként kell kiadni az utasításokat és a parancsokat. Úgyhogy a lengyel vászló jelzésével ellentétben, miután ezt is hallottam, én nem fogok azon vitatkozni, hogy van-e válság, mert nyilván, ha 2 ilyen pozíciójú ember így látja a világot, ez már önmagában is jelzi azt, hogy egy válsághelyzetben vagyunk. Azt persze megpróbálom azért vitatni, hogy itt nem a köztársaság válságáról van szó, mert azon kívül, mint hogy Bárándi Péter is említette, hogy közjogilag köztársaság, az elnevezés, a megnevezés szociológiailag és politikailag, hát Magyarországon nincs köztársaság. Nem szavakkal akarok vitatkozni, mert az természetesen értelmetlenség és butaság lenne, és a politikai fogalmakat tudjuk, hogy nem szabad precízen megfogalmazni, mert egyébként akkor nem használhatók. Na de hogy ennyire laza legyen, az talán már túlzás, mert, és rögtön elárulom, tulajdonképpen csak egy dolgot akarok mondani, a republikanizmus, a köztársaság, az egy nagy romantikus pátosszal bíró fogalom, hogyha mi a plurális demokráciát, a parlamenti demokráciának a problémáit befedjük ezzel a pátosszal, akkor nem biztos, hogy jót egyetértünk, vagy egyet tudunk érteni, vagy szót tudunk érteni. Egyszerűen másról van szó. Nem a respublikáról van szó, hanem erről a modern tömegdemokráciában, a parlamenti demokrácia kérdéseiről és problémáiról. Ugyancsak Bárándi Péter nem definiálta, nagyon helyesen, mert én sem tudom itt a fogalmakat definiálni, és nem is kockáztatnám meg, de hát ismerjük azokat a fontos és sokat emlegetett pontokat, mint normákat, mint erényeket. Amikor köztársaságról van szó, akkor az együttélés akarásáról, a közösségi iránti lojalitásról, sőt, szinte a feltétel nélkül elvárt lojalitásról van szó, és legfőképpen pedig a közjó érvényesítéséről. Hát a köztársaság e felé próbálna közelíteni, ami mint egy ideál felé. A parlamenti demokráciában ezzel szemben plurális érdekérvényesítés van. A szabadság és egyenlőség állandó konfliktusaiba, mit tudom én, megmutatkozó vagy alig látható alternatívák útján. Az, hogy közjót érvényesítünk, vagy plurális érdekérvényesítés van, az lényegesen eltér egymástól. Tehát úgy gondolom, hogy a szóértés miatt tehát talán nem fölösleges így bakafántoskodni. Nem Magyarországról, vagy a magyar gondolkodásról, vagy közbeszédről van itt szó, mert hiszen nemzetközileg is mind a két fogalom egy kívánatos, nagy átfedés van történetileg a kettő között. Az minden esetre magyar sajátosság, amire hát nagyon röviden csak utalnék, hogy a köztársaság egyrészt túl korán jelent meg Magyarországon a politikai életben, másrészt meg túl későn. Hiszen középiskolai tanulmányunkból emlékezhetünk rá, hogy mikor a Petőfi Sándor több verse is vonatkozik erre, és mikor egyikben azt írta még 1848 kora nyarán, hogy nincs többé szeretett király, akkor nem egyszerűen a royalisták körében keltett zavart, hanem állít akkor a magukról republikanizmust föltételező barátai hagyták azon nyomba cserbe, és Kossuth Lajos is csak azon dolgozott, hogy a királyt Budára hozza. És tulajdonképpen még 1849-ben is csak a detronizációra tellett, amiről tudjuk, hogy az is túlesett, túl volt a politikai realitásokon. Tehát ilyen értelemben a politizáló társaságnak túl korán jött. Hát egy heveskedő költő mondott valamit, aki közéleti szerepet játszott. 1989-ben azonban már rég túl voltunk mindenen. Tehát amire a republikanizmus nagy fegyver volt a nemzetállam megteremtésében, erre a feltétel nélküli lojalitás követésére, hát ez, hogy mondjam, ez fontos dolog volt a szovjet birodalom árnyékából kilépkedni, fontos volt, hogy megszűnt egy szabadsághiányos politikai és társadalmi rendszer, de talán nem véletlen, hogy a ma parlamentben lévő pártoknak egyiknek a nevébe sincs benne az, hogy respublika vagy köztársaság, hanem azon, hogy demokrácia. Mert hát az egyéni szabadsággal párosult plurális érdekérvényesítés az, ami fontos, meg amit meg itt akarunk, meg ami miatt vitatkozunk. A Biharinak is mindig lecsúszott a papírja. Nos, ennek következtében nem csoda, hogy köztársaság párti ember vagy republikánus is kevés van. Most eltekintve a pátoszos ünnepi szónoklatokról, amikor nem tudom, köztársaságról van szó, de persze személyesen én két olyan embert is ismerek, aki republikánus, az itt élő Kende Péter az egyik, és Tamás Gáspárnak is számos esetben komoly mondatai voltak erről az egyébként szerintem hát nem létező köztársaságról és köztársiasságról. És hát amikor Kende Péter is a köztársaság törékeny rendjéről ír, akkor egy jelzőt tesz a republikanizmus elé. Mégpedig tehát a szabadság elvű köztársaságiasságról beszél. És azért kell ezt a jelzőt oda tenni, mert a történelmi republikanizmus, hát hogy ilyen könnyedén vagy felületesen mondta, hát fütyül az egyéni szabadságra. Nem volt beleépülve, nincs benne. Mi pedig nem akarunk olyan rendszerben élni, ami az egyéni szabadságot nem teszi lehetővé. A feltétlen nélküli lojalitás mi iránt is? Ez egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés, és minden előadást, amit ma hallottunk, hogy a teljesítményképes társadalom, meg a magyar modell, valahol ezek a problémák, ezekhez kapcsolódnak, amit természetesen nem az időrövétségem miatt nem beszélek róla, hanem magam sem tudom ezzel kapcsolatban a megoldást. A másik azonban, tehát a köztársaság ügyén túlmenően, ami a válság kérdését illeti, az kétségkívül a parlamentáris demokrácia esetében létezik. Itt valójában az államról van szó, és igen, az állam válságáról van szó. Mindazokban a metszetekben, amit az előttem szóló Navracsics Tibor és a többiek is említettek. Természetesen én azt nem nagyon értem, és nem nagyon tartom kivitelezhetőnek, hogy egy katasztert készítünk az állam feladatairól. Nem tudom ezt, hogy lehet végrehajtani, ez sokszor volt már ilyen törekvés, kételkedem benne. De az nyilvánvaló, hogy az állam felfogásainkban is jelentősen különbözünk, mert az állam kisebbítő, az állam szerepét gyöngítő felfogásokkal szemben azért látni kell azt, hogy tulajdonképpen, ha azt a kérdést föltesszük, hogy mi tartja egybe ezt a társadalmat, ha úgy tetszik, mi tartja egybe a magyar társadalmat, az államon kívül semmi, csak az állam intézményei tartják egybe ezt a társadalmat. A magyar társadalom a magyar állam hivatalos határaiig tart. És ez nem közvetlenül érintkezik azzal a kettős állampolgárság ügyjel. Itt szó szerint nem jelképesen mondom, több tucat hatalmas, nagy országos intézményről van szó. A jogrendszertől, a vízügyigazgatáson keresztül az állami statisztikai szolgálatig. Szó szerint több tucat intézmény van, ahogy mi adózunk, amilyen az iskola rendszerünk, és a többi, és a többi. Hiszen társadalmi osztályok, rétegek, rendek, amelyek konfliktusosan is, de átszőtték egymást az érdekeikkel és ellenérdekeikkel, ilyen nincs. Itt tömegtársadalom van, itt egyes egyének vannak. Vagy ahogy már Csányi Vilmos kollégánkat itt előttem is idézték ezzel kapcsolatban, őt kell idéznem. Nem egyszerűen 8 millió állampolgár vagy egyén, ahogy te mondod, hanem itt 8 millió kultúra áll szembe egymással, még ha meghökkentő is ez a megfogalmazás. Ennek az egybetartása ezekkel az intézményekkel lehetséges. És szuverenitás ide vagy oda, az európai integrációban is, ebben az értelemben az államhatárok továbbra is léteznek és fontosnak. Tehát, hogyha ha válságtünetek vannak az államban, akkor persze mindenütt vannak, és ezek hát magától értetődően nagyon jelentősek. Ebben az összefüggésben pedig, tekintettel arra, hogy az állam legdinamikusabb része a kormányzat, hát ugye a jelenlegi kormányzat nem egyszerűen gyászosan, hanem azt kell mondanom, hogy ebben az összefüggésben, tehát az állam eljelentéktelenítésében adott esetben gyalázatos tevékenységet mutatott, és olyan eredményeket hozott. Ez egyszerűen adott esetben nagyon közel van a katasztrofális állapotokhoz. De persze én nem szoktam katasztrófát hirdetni, tehát a plurális demokrácia válságánál is figyelembe kell venni, és ez az, amit ezt föl is fogom olvasni végezetül ezt a dolgot, mert kijegyeztem magamnak tegnap, hogy a fejlett demokráciák világa, egy oxfordi tanár, tehát nem mi a fejlődő demokráciák, hanem a fejlett demokráciák világában is válság van. A következő két példát vesz elő, az egyik az Egyesült Államok, a másik pedig Norvégia. Az Egyesült Államokban belül a következő problémákkal kell számolni a demokrácia esetében. A politikai képviselet egyenlőtlensége, a nem választott elitek uralma, az alkotmány merevsége, és az, hogy a gazdasági egyenlőtlenség maga alá gyűri a politikai egyenlőséget. Norvégia ebből a szelíd skandináv demokráciában a következő problémákat sorolja. A választói részvétel csökkenése, a helyi igazgatás gyönge autonómiája, a szervezetek belső életének lesújtó volta, az erőtlen civil társadalom és az elitek uralma a demokratikus közélet egészében. Hát ez van Norvégiában. Most nálunk is válságban van a demokrácia, sajátos módon, és ezt egyáltalán nem azért idéztem, hogy félvárról vegyük a dolgokat, de tulajdonképpen a napi politika, mit tudom én, fodrozódásaihoz képest, tehát ezzel kell szembenéznünk, és hát az egyetlen állításomat említeném meg a végül, hogy nem kell a köztársaság válságáról beszélni, mert köztársaság az általam említett értelemben egyszerűen nem létezik Magyarországon. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam mondani.
Akkor most egy percre ide lépek, és a konferencia lezárása érdekében. Én nem akarok zárszót mondani, mert túl sok téma hangzott el, és túl sok vitatni való is volna róla. Én két megjegyzést szeretnék tenni magához a konferencia egész napjához is, vagy fél napjához is. Az egyik megjegyzésem az az, hogy természetesen nem tudtuk megoldani azt, hogy van-e köztársaság, vagy nincs köztársaság, és van-e válság, vagy nincs-e válság, de a jelenlegi, hát némileg katasztrofális képhez megidézném ellentétben Törgyesi Péter alaptézisével, hogy nálunk éppen az a sajátosság a magyar társadalom átalakulásában, az a paradoxon, hogy akkor kanyarodtunk el politikai értelemben. Akkor választottunk vezéreket, és akkor tértünk át egy hitelvű politizálásra, amikor erre nem egy gazdasági válság, nem összeomlás, valamifajta teljesítőképesség romlás, valamifajta kormányzóképességi tragédia indított, hanem a 90-es évek végén a magyar társadalomban tulajdonképpen 96 és 2001-2002-ig egy folyamatos növekedés volt. Vagyis az a paradox, szeretném mondani, hogy amikor mi elindultunk a demokrácia, ha tetszik, átalakítása felé, ahogyan egyébként aztán mindenki ezt leírta, akkor éppenséggel a bokros csomag után fölfelé jelentős jövedelem emelkedéssel, jelentős fogyasztás emelkedéssel minden okunk meg lett volna rá, hogy racionális politikát folytassunk. Pont az ellenkezőjét választottuk. Ezen el kéne gondolkodnunk, ezért szerintem a példánk ebben a vonatkozásban, és ezt próbáltam korábban is megírni, hasonló folyamat zajlott le a nagyon dicsőségesen előre rohanó Japánban, akik egyik napra a másikra szinte azt mondhatnánk, egyfajta sajátos kifáradással hirtelen elkanyarodtak önmaguktól. És bármilyen furcsa láttuk, hogy hogyan Németország, amely dicsőségesen rohant előre a régiójában, majd egyszer csak kiderült, hogy nem tudja folytatni úgy, ahogy akarta, és a hibák sorozatát követte el a 90-es évek elején. Csak azt nem hasonlítom magunkat persze Németországhoz, mert bár lett volna a mi teljesítményünk olyan, vagy Japánhoz, de miközben mi a régió eleje voltunk a 80-as években és a 90-es évek végéig, ezt az elejét, ezt mi elvesztettük. És azt gondolom, hogy pont fordítva, mint ahogy éppen a Péter itt elmondta, hogy annak az önteltségnek, annak a hatalmas növekedési láznak, a merjünk nagyok lenni, gazdasági középhatalom vagyunk, mondta 2005-ben a baloldali kormány miniszterelnöke. Olyan távol voltunk a gazdasági középhatalomtól, hogy azt nem is kell elmondanom. Ezt halálosan komolyan gondolta. És ettől elhittük, hogy az éreink meg fogják mutatni, hogy merre tovább előre. Én azt gondolom, hogy ez a gyűlölködésnél is veszélyesebb. A gyűlölködésről le lehet szokni, de az, hogy vezérelvű politizálást választottuk, és a politikai legitimációban nem a köztársasághoz való hűség, nem a demokráciához való hűség, sőt, itt gúnyolódott joggal Törgyesi Péter, hogy a szakmákhoz való hűség milyen mértékben ez a céhes rendszer, de még csak nem is a szakmákhoz való hűség vált a legfőbb irányító pontunká, hanem politikai vezéreinkhez és lángoszlopainkhoz való hűség. Ez pedig meg kell mondani, hogy visszavisz más volt szocialista országok 90-es évek elejé magatartására, akik egyébként a katasztrófára választották ugyanezt a baromságot, Milosevicek és Tudjmanokat. És hogy megjegyezzem, Norvégia panaszai engem eltöltenek szomorúsággal, de az a különbség, hogy Norvégiában olaj van, és ezért a demokráciája megengedheti magának, hogy tartósan ilyen szomorú körülmények között is működjön. Tulajdonképpen nálunk a diktátoroknak is azt a szomorú üzenetet küldöm, akik akár voltak, akár jönnek, hogy egy probléma van csak Putyin Oroszországához képest, hogy földgázra és olajra volna szükség ebben az országban. Nagyon nehéz diktatúrát fenntartani, főleg a fogyasztók diktatúráját, hogyha nem tudok nekik mit adni. És ez mintha úgy tűne, nem tudunk nekik mit adni. És záróképpen pedig az, konferenciáinkat mindig ezt szerint szerveztük, meg kell mondanom egy kicsit szomorúan, hogy most elővenném megint a könyvünket, amelyben az van ráírva, hogy merre tovább a reformokkal, ugyanis reformkonferenciák sorát szerveztük, és ma megállapíthattuk többen némi iróniával, hogy ezekből leghelyve a mi kötetünk marad meg eredményesen, minden egyéb, mintha nem volna. Ezt különben az elején is megjósoltam, de ez nyilvánvaló, sajnos be is vált. Az viszont engem örömmel tölt el, akárhogy is nézzük, hogy most teljesen mindegy, hogy Navracsis Tibor ezt frakcióvezetőként, vagy Navracsis Tiborként mondta-e, de hogy megállapodási igény minden konferenciánkon elhangzott, hogy a Stumpf Pista most akarjuk, vagy nem akarjuk-e azt az általa felvázolt képet, ez most vita kérdése, de hogy nem tudja elképzelni, hogy egy fél társadalommal, vagy akár egy háromnegyed társadalommal csináljunk egy másik politikai rendszert. És én elhiszem ezt neki. Ez azt is bizonyítja, hogy valószínűleg megért az idő arra, hogy a társadalomban, és itt jön megint a 80-as évek végéhez való hasonlítás, a társadalomban újabb kiegyezések jöjjenek létre, tulajdonképpen szinte mindegy, hogy milyen politikai arányokon. Mert figyelmeztetőleg mondom, hogy itt voltak győztesek, akik hallatlan győzelmeket értek el, csapataik már egészen Moszkvánál álltak. 2006-ban akkorát nyert a szocialista, szabaddemokrata oldal, hogy a Fidesz, ott ültem, álltam velük szemben, azt gondolta, el kell bujdosniuk 8 évre. Ma ugyanennek az oldalnak 15% és 1%-os támogatottsága a tét, másfél év alatt. Én nem azt akarom mondani, hogy ugyanilyen gyorsasággal lehet ledolgozni a magát egy oldalnak, mert minden oldal magát dolgozza le teljes gőzzel, az ellenfele hülye, de ő még hülyébb. Ez a dolog arra is int, hogy a gyorsan megszerzett hatalom szinte semmit nem ér, ha valaki a hatalom birtokába nem tud kormányozni. És úgy gondolom, hogy az elmúlt 10 év erre hozott példát. A magyar politikai elit abban különbözött talán 1968-tól, én mindig ehhez térek vissza, még a Kádár rendszerben, hogy a kormányzásban működőképesebb volt, mint a szomszédai. Ha pedig abban különbözik, hogy kormányzásban alatta van sajnos, ezt kell mondanom, sok tekintetben az általunk megvetett szlovák, román, horvát vagy lengyel kormányzóknak. Ezt nem hittük volna, sikerült elérnünk. Ebből következik az a válság, amiről itt ma beszéltünk. Én csak óvatosan ez az utolsó, tetszik, irodalmi megjegyzésem. Egy szubjektívot megengedett magának Bárándi Péter, és akkor én is hadd tegyek egy privatizáló megjegyzést, hogy amikor Brutus összeesküszik végül hosszos küzdelmek után a Fondor Kaszkával és Cassiusokkal, akkor a köztársaság védelmében esküszik össze. Nem a Cézár leszúrása a cél. Meg kell védelni valamit, bárki a vezér alapon. És amikor azt mondják neki, csak szeretném mondani, hogy a Brutus, te alszol, ez ősapjára utal, aki megteremtette a köztársaságot. Ugyanis, senki nem emlékszik rá a római történelemből, a Tarquinius trónörökös megerőszakolja egy éjszaka barátjának feleségét, és ő pedig a véres tőrrel elindul, és leszúrja Tarquiniust, a királyt. Ez volt az ősapa. Mert hogy aludt, amíg megerőszakolták. Ez a szégyen, hogy közben megerőszakolhattak mellette egy nőt, szabadsághőssé tette. És ezt kérdezik az ők unokától. Te alszol? Még mindig hagyod, hogy itt feletted uralkodjanak? Te voltál, aki a köztársaságot teremtetted. Én ezt bevallom, Tölgyesiknek üzenem, akik alapították ezt a köztársaságot, ha tetszik, szabadsághősként. Még akkor is mondom ezt, hogyha Gombács Csavának persze teljesen igaza van. Nem egy köztársaságot alapítottunk. Hát valami olyasmit, ami úgy néz ki, mintha Magyarország lenne. A körvonala is bizonytalanok. Nem lehet tudni, hogy miben élünk, de lehet, hogy most kell újra megalapítanunk ilyen konferenciánkon, amit most éppen megteremtünk. És akkor köszönöm szépen, én abban bízom, hogy az ősszel újabb konferenciákon megpróbáljuk megközelíteni a többi szakmai politikai kérdést is. Találkozunk ezeken. Köszönöm.